Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egy alkalommal Jézus egy néma ördögből űzött ki ördögöt. Amint az ördög kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azonban azt mondták, Beelzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeltek tőle. Jézus belelátott gondolataikba, és így szólt hozzájuk. Minden önmagában meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán önmagában meghasonlott, hogyan állhat fönn az országa? Ti ugyanis azt mondjátok, hogy Beelzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. Ám ha én Beelzebub segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket, a ti fiaitok kinek a segítségével űzik ki? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával, vagyis Isten erejével űzöm ki az ördögöt, akkor bizonyára elérkezett hozzátok az Isten országa. Az erős ember fegyveresen őrzi a házát, de birtoka csak addig van biztonságban, amíg el nem jön az, aki erősebb nála. Ez legyőzi, elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, az ellenem van, aki nem gyűjt velem, az szétszór. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Folytatjuk a lelki gyakorlatos sorozatot, az ember, mint Isten terve. Ez alkalommal Isten leheletéről szeretnék szólni. Egy hete megállapítottuk, hogy Isten kézműves alkotásai vagyunk, hiszen ő saját kezével formálta meg az embert a föld agyagából. A mű pedig mindig hasonlít, vagy legalábbis jellemző az alkotójára. Az ember teremtésénél azonban még ennél is tovább ment az Úr, az orrába lehelte az élet lehelletét, és az ember élőlénnyé lett. Ebből fakad, hogy Isten az emberben nem csak örömétleni, mint jó és tökéletes alkotásban, hanem bizonyos mértékig valóban önmagát láthatja benne. Ezért tud az emberhez szólni, és lám egy nyelvet beszélnek. Istennek nincs szüksége tolmácsra, akár Ábrahámot szólítja meg, akár Mózessel beszél. Círus perzsa király ugyanúgy megérti Isten parancsát a népe elbocsátására, akár csak a napkeleti bölcsek Isten üzenetét a zsidók újszülött királyáról. Ha viszont valaki nem érti Isten nyelvét, és tolmácsra van szüksége, az éppen az Istentől való elszakadottságát jelenti. Ezért nem értette meg a saját álma jelentését a fáraó, még József el nem magyarázta neki, és ezért érte halálos rettegés Baltazárt, amikor az írás megjelent a falon. Erről szól Szent Pál apostol a rómaiakhoz írt levelének elején, ahol kárhoztatja a pogányokat, ami Istenben láthatatlan, örök ereje és isteni mi volta, a világ teremtése óta művei alapján értelemmel fölismerhető. Éppen ezért nincs mentség számukra. Isten lehelete segít minket ahhoz, hogy fölismerjük Isten dolgait a világban, és észrevegyük Isten pillanatnyi segítségeit a magunk életében. Dániel könyve írja le Nebukadnezár babiloni király álmát a hatalmas szoborról, amely különféle anyagokból készült, a lába pedig vas és agyag összetétele volt. Egy hegyről legördülő kő könnyen romba dönthette a szobrot, mert a vas és agyag nem adott szilárd egységet a lábakban. Az ember azt gondolná, hogy hasonlóan gyönge kapcsolat lehet az emberben is az agyagból való test és az Istenből való lehelet között. Talán ezért történhetett, hogy az első próbatétel bukáshoz vezetett, az ember bűnt követett el. Bár ez a gondolat nem alaptalan, azért nem szabad elfelejtenünk, hogy Isten eredetileg a maga földjéből formálta ki az embert. Abból az ártatlan és rosszat nem ismerő földből, amely az ő szavára emelkedett ki a vizekből. Az egységet azonban megbontotta a gonosz lélek hatása és az ember oktalan bizalma. Végül valóban az lett az ember sorsa, mint Nebukadnezár szobrának, az ember szilárdsága megbomlott, és nem lett ugyan nagy romhalmazzá, de bűnössé igen. Viszont éppen ennek a látszólag gyönge összekapcsolódásnak, a test és a lélek egységének köszönheti az ember a megmenekülését, vagyis a megváltást. Isten nem hagyhatta, hogy a lehelete a gonosz bitorló hatalma alá kerüljön. A látszat ugyanaz, mintha gyönge lenne a kapcsolat a test és lélek között, de ez egyáltalán nem igaz. Hiszen a gonosz lélek csak a testet tudta bizonyos mértékig a hatalmába keríteni, az ember visszazuhant a halandóságba. De a lelke, az Isten lehelete mégsem lett a gonosz birtoka. Az ember lelke halhatatlan maradt, és pont ez ad lehetőséget a teste megmentésére is. Az ember a halálban is a test és lélek egysége marad, vallják a mai hittudósok, és éppen ez az alapja a föltámadásunknak. Az, hogy Isten leheletéből lettünk élőkké, más dolgokból is kiderül. Nagyon ritka ugyanis az, hogy az emberben ne legyen hajlandósága jóra. A jónak lenni jó egyre növekvő mozgalma is bemutatja, hogy az emberek minden bűnük ellenére, sőt megáltalkodottságuk ellenére is, tudnak és akarnak is jót tenni, és fogékonyak az együttérzésre és segítésre. Más esetek is megmutatják, akár hősi önfeláldozó és életveszélyt jelentő segítések ered véghezvitelében is a bajba jutottak fölkarolására való készséget, akár vallásos motívumok nélkül is. Noha nem tudatosodik bennünk, mégis az Isten lehelete bátorítja az embert az áldozatkészségre. Márpedig az Úr szava szerint nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Ugyancsak az Isten lehelete mutatkozik meg abban, hogy ő belevonta az embert a teremtés művébe, elsősorban azzal, hogy megadta az embernek az élet továbbadásának képességét. Ez mintegy megismétli, másolja az első teremtést, mert a két ember szeretete csak a test megformálásában tud szerepet vállalni, a lelket továbbra is Isten maga leheli az emberbe. Mégis mondhatjuk, hogy az Isten leheletének köszönhetően az emberi szeretet is tud teremtő, illetve a teremtéshez sem hozzásegítő lenni. És ugyanez mutatkozik meg az új élet gondozásában és fölnevelésében is. A szülők a maguk emberségéből, vagyis Isten leheletének erejével képesek a gyermek kibontakozását segíteni és vezérelni. Abban is az Isten leheletének működését láthatjuk, hogy a bűnös élet ember elégedetlen a maga földi életével. Noha az anyagot és az anyagiakat választotta magának a próbatételen, ez mégsem szolgál igazi boldogságára. Gyűjtsön bármennyit is a világ dolgaiból és örömeiből, a lelkében mindig ott él a többre vágyás. Ha félre is érti ezt, és éppen újabb anyagiakkal, azok megszerzésével próbálja csillapítani, legkésőbb az élete befejezésekor döbben rá, hogy valójában semmivel sem lett gazdagabb. A halál mindezektől megfosztja őt, és ő maga nincstelenül áll a jövendő kapujában. Az élete csak egy elásott drachma volt, ami el is értéktelenedett a felelőtlenül eltöltött időben. Ez már késő felismerése annak, hogy az ember nem a föld terméke, hanem Isten gazdagságából lett, mégpedig gazdagodásra teremtve. De el nem enyésző kincsek gyűjtésére. Az Úr Jézus ezt így fogalmazta meg: mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de önmagát elveszíti? Összegezve mindezeket, azt a következtetést kell levonnunk, hogy az ember nem elégedhet meg azzal, hogy jó tetteket visz végbe. Isten bennünk nem valami jó tetteket kiadó automatát teremtett, hanem, mert a lehelletét adta belénk, a rávaló hasonlóság folyamatosságát kívánja tőlünk. Ezért fogalmaz így Szent Pál apostol az efezusiakhoz írt levelében a keresztény méltóságról: Isten alkotása vagyunk, Krisztus Jézusban jó tettekre teremtett minket, melyeket Isten előre elrendelt, hogy bennük éljünk. Egyszerűbben fogalmazva, nem elég, hogy sokszor jót cselekszünk, hanem belülről kell jóvá lennünk. Nem elég, hogy időnként jót teszünk, hanem az Isten állandó lehellete azt kívánja, hogy magunk alakuljunk át szeretetté, amely aztán külsőleg is megnyilvánul. Isten terve tehát az, hogy mi az ő végtelen szeretetének leképezése legyünk ebben a világban. Titusnak írja Szent Pál apostol: Krisztus önmagát adta értünk, hogy jó tettekben buzgókodó választott népévé legyünk. Amen.